Szeretettel köszöntök mindenkit, foglaljuk el a helyünket. A mai istentiszteletünknek a kezdetén szeretnék jelezni azt, hogy az istentiszteletünknek kicsit más lesz a menete, mint amit eddig megszoktunk, hiszen a mai istentiszteletünkön a keresztség kiszolgáltatására is sor kerül. És azért kezdem én az istentiszteletet, mert általában én mindig nagyon hűségesen megszoktam köszönni az ige szolgálatot, már miután megtörtént. Most azonban szeretném megelőlegezni ezt a köszöntést, hiszen a keresztséggel kapcsolatosan éppen valaki olyan került ide közénk, akit nem hiszem, hogy bármikor máskor csak úgy meghívhattunk volna. A mai ige hirdetőnk és a keresztséget kiszolgáltató lelkipásztor testvérünk Jakapri Zsolt, aki Los Angelesből érkezett. Nagyon szép lenne, hogyha csak a mi kedvünkért jött volna ide erre a mai délutára, és ezt nagyra értékeltük volna. De végül is így is nagyon jó nekünk, hiszen kedves ismerősének, barátjának a gyermekeit fogja ő megkeresztelni itt közöttünk, és akkor megkértük, hogy az ige hirdetés szolgálatát is vállalja itt közöttünk. Ha gondolja majd ő magáról többet is el tud mondani, mindig nehéz dolog bemutatni valakit, akit néhány perce ismertünk meg. Tehát Los Angelesből érkezett a San Fernando völgyi magyar református gyülekezetből, és mint megtudtam, nem is egy magyar nyelvű gyülekezet van, hanem négy, és az egyiknek a lelki pásztora, és nem kis távolságból került oda, hiszen erdélyi születésű. Úgyhogy köszöntjük őt, és köszönöm, hogy vállalt azt a szolgálatot is, amellyel aztán folytatjuk az istentiszteletünket a keresztség kiszolgáltatása után. A mai istentiszteletünknek a menete azért a megszokotthoz fog hasonlítani. Lesz egy zenei blokk így a keresztelés után, egy ige hirdetés, és utána bizonyságtételek, illetve további énekek. Kezdjük meg közös énekléssel, tehát az alkalmunkat kegyelemből léphetünk be.
Nagy hálával a szívemben állok itt ezen a mai napon, és hálát adok a Jóistennek, hogy lehetőséget kaptam erre a szolgálatra. Köszönöm a nagy tiszteletű úrnak, hogy fogadott, és Isten áldását kérem közös szolgálatunkra. Én magamról túl sokat nem szeretnék beszélni, az úrházában az úr igéjének van a helye, és majd legfeljebb utána tudunk beszélgetni, hogyha valakinek kérdése van, akkor örömmel válaszolok, és szívesen beszélgetünk. Hajtsuk meg a fejünket. Kegyelem nékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek által. Amen. Keresztelési alkalomra készülve, drága testvéreim, hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztségnek sákramentumát. Megvan az írva a Máté írása szerinti Szent Evangéliumban a 28. fejezet 18-tól 20-ig terjedő verseiben eképpen. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ime én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Drága testvéreim, drága család, az elhangzott ígében ugye arról hallunk, hogy Jézus egy parancsot ad nekünk, elmendén tegyetek tanítványokká minden népeket, és megkeresztelvén őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevébe. Vagy nevében, ki hogy szereti ezt mondani. Alapjában véve az a szolgálat, amit most itt együtt elvégzünk, a keresztség szertartásának kiszolgáltatása egy gyermekek számára, része ennek a parancs teljesítésnek. De önmagában az, ami itt történik, ez a szolgálat, a keresztség kiszolgáltatása, a gyermekek számára, ennek a két kis gyönyörű gyermeknek a számára nem jelent ötszerző erőt. Ennek a két gyermeknek úgy kell felnőnie, úgy kell megtanulnia az Úr Jézus Krisztustól hallott dolgokat, valamilyen formában persze, hogy később ők erről önmaguk tegyenek bizonyságot Istennek színe és a gyülekezet közössége előtt. Azt mondja az Úr Jézus, tegyetek tanítványokká. Könnyű ezt mondani, de hogyan tegyük mi ezt? Azt mondja Jézus, megtanítván őket arra, amit én tanítottam nektek. Jó, de mit tanított nekünk Jézus? Mi legyen az abból a sok-sok dologból, amit az Úr Jézus Krisztus elmondott, amíg itt járt közöttünk abban a három esztendőben? Mi az, amire odafigyeljünk leginkább? Mi legyen az a lényeges mondanivaló, amit átadjanak a szülők, keresztülők és a befogadó gyülekezet közössége ezeknek a gyermekeknek? Ha belegondolunk abba, hogy Jézus tanításának mi volt a középpontjában, és mivel kezdte a szolgálatát, akkor ez segít nekünk leszűkíteni ezt a gondolatkört. Ugye Jézus azzal kezdte, amit már Keresztelő János is előrevetített, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Jézusnak az egész tanítása egy olyan típusú tanítás volt, amelynek szempontjában, központjában mondjam úgy, az irányultságában nem más volt, mint a menny. Jézus nem a földre tekintett, nem a mi földi boldogságunk, nem a mi földi jólétünkre tekintett elsősorban, mivel tudta, hogy mindez mulandó. Ő azt akarta, hogy megértse az ember, hogy van egy ezen a földön túllévő örök igazság, az örök üdvösség hazája, amelyet számunkra elkészített a mi mennyei atyánk, és ahova ő pedig, János 14 szerint elmegy, hogy helyet készítsen számunkra. Amikor arról beszélünk, hogy mi az, amit megtanítsunk ezeknek a gyermekeknek, az biztos, hogy minden szülő rengeteg mindent meg fog nekik tanítani. Földi dolgokat, kiváló dolgokat, tudományos dolgokat. De Jézus emlékeztet bennünket arra, ne felejtsétek el a szemüket a menny felé fordítani. Ne felejtsétek el, hogy megtanulják azt is, hogy van egy mennyek országa. És oda meg kell térni, oda be kell térni. Oda meg kell érkezni. És ebben az Úr Jézus Krisztus ígéretet tesz arra, hogy velünk marad, veletek marad, és segít benneteket kézzel fogni ezeket a gyermekeket és vinni. Isten kegyelméből ennek a két kicsi gyermeknek a testvéreit is én keresztelhettem egy pár esztendővel ezelőtt, és igazából akkorát nőttek az elmúlt időben, hogy szinte alig ismertem rájuk. És ez egy természetes dolog. Ha egy gyermek megszületik, mindenki örved, és mit vár? Azt, hogy lássa és örömmel kövesse ennek a gyermeknek a növekedését. Nagyon nagy baj van, hogy a növekedés nem történik meg. Azonnal rohanunk az orvoshoz, miért nem nő a gyermek, miért nem fejlődik, mi történt? Ez a növekedés, ez nem csak a testre, a fizikumra, hanem a lélekre is kell vonatkoznom. Amikor Jézus azt mondja, fordítsátok a tekinteteket a menny felé, térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa, kereszteljétek meg ezeket a gyermekeket, és tanítsátok meg őket arra, hogy van egy ennél a világnál sokkal inkább nagyobb dimenzió, egy láthatatlan világ, akkor a tanításunk középpontjában ez kell legyen, drága szülők, keresztülők. Egy láthatatlan világ. Erre azt mondhatnák nekem, hogy 21. században ki az, aki még hisz ilyesmiben? Láthatatlan világ, ez egy mennyei ország, meg ilyesmi. Ne tessék már velem viccelni. Hát a realitások talaján állunk, ki hihet még ebben? Érdekes módon körül vagyunk véve olyan dolgokkal, amiket nem látunk, és azt hiszem, hogy mégis előbb-utóbb muszáj hinnünk bennük. Annak idején, az ókortól kezdve, például volt egy olyan tanítás, amikor az emberek azt hitték, az orvostudományban például, hogy spontán, a semmiből különböző bacillusok, baktériumok előkerülnek, és az embereket megbetegítik. Az ősnemződésnek a tudománya volt ez, amiben hittek nagyon sokáig, és ezért egészen 1862-ig kellett várni, még valamilyen formában egy tudós, egyesek szerint egy elmagyarosodott francia, Pasteur Lajos, másképpen Louis Pasteur, ki hogy szereti mondani. Persze nem volt ő magyar, csak egyesek azt mondják, hogy ő is az volt. A lényeg az, hogy ő volt az, aki ekkor bizonyította, hogy nem egészen a semmiből jönnek ezek a dolgok, hanem van egy láthatatlan világ, amelyik, ha tetszik nekünk, ha nem, életre halára befolyásolja a létünket. Ez a baktériumok és a mikroorganizmusok világa. És amikor valaki beleolvas Pasteur levelezésébe, akkor azt látja, hogy a saját kollégái azt mondták, hogy ezt komolyan gondolod? Azt mondta, igen. És elkezdte bizonyítani. Drága testvéreim, Jézus Krisztus azt mondja nekünk, van egy láthatatlan világ, amit ezeket a gyermekeket be kell vezetni. Nem csak kezet mosni, fogat mosni, arcot mosni, a külsőnket a bacillusoktól megtisztítani kell, hanem megmosni a lelket, a szülőknek, keresztülőknek, a gyülekezetnek egyaránt, abban a krisztusi vérben, amelyik az egyetlen igazi gyógyszer ennek a világnak a pusztító bacillusaira. Ebbe a gyönyörű szolgálatba hív meg most benneteket az Úristen, megnyitja ezt az utat számotokra, ha elfogadjátok, akkor gyertek, és jó szívvel kereszteljük meg ezeket a gyermekeket. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést fogok feltenni, amelyre a szülők, keresztülők, nem tudom, itt hogy szokás, hogy gyülekezet is válaszol a kérdésekre, vagy csak a szülők, keresztülők, és azt sem tudom, hogy fölállva fogták ezt végezni, akkor kérem szépen fölállva hallgassuk meg ezeket a kérdéseket. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy a gyermekeket a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek szövetségébe befogadtassék? Akarjátok-e? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek és konfirmáció alkalmával ők maguk tegyenek vallást Istenbe vetett hitükről a gyülekezet közösségében? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Gyertek testvéreim, mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnánk, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, és mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mennyei Atyánk, téged hívunk meg ennek a családnak, ennek a közösségnek az életébe. Jöjj és légy ott velük minden napon. Légy ott velük akkor, amikor erős lélekkel és hittel beléd kapaszkodva járják az utat, amelyre most fogadalmat tettek. És légy ott velük akkor, amikor megtorpannak, amikor úgy érzik, hogy nincs erejük tovább haladni, amikor a kísértések körüljárják őket, és erejük meggyengül. Légy velük ott, hogy ezt a két csodálatos gyermeket, a többiekkel együtt a családon belül természetesen, továbbra is úgy neveljék és neveltessék, hogy megismerjék ezt a mennyei láthatatlan világot, amelyre te rámutattás, amelybe belevezettél bennünket. Segíts meg őket, Uram, a szülőket, keresztülőket és az egész közösséget, hogy olyan példával járjanak hitvalló példával a gyermekek előtt, hogy ők felnőve megkérdezzék, honnan az az erő, honnan az a hit, amivel a testvérek, a szülők, a keresztülők, a gyülekezet közössége őket vezeti és neveli. Áld meg őket, Uram, erősítsd meg őket hitben, reménységben és szeretetben, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
Csuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, a mai napért. Köszönjük, hogy együtt lehetünk közösségben, te veled és egymással is. Áldunk és magasztalunk téged a te szeretetedért, kegyelmedért, hogy veled élni olyan, mint az életet adó víz mellett lakni, ami még a szárazság idején is táplál. Köszönjük, hogy te vagy az élő víz, ami az örök életet táplál. Ezt az élő vizet várjuk ma is. Kérünk, ne vondd meg tőlünk, add, hogy igéden keresztül útmutatást kapjunk, megerősödjünk. Kérlek, te vezesd az ige hirdetőjét, és az ige hallgatóit is, hogy a te szavad szólaljon meg. A te gondolataid jelenjenek meg a mi fejünkben, lelkünkben, hogy ne a mi gondolatainkkal legyen tele a fejünk, hangos a szívünk. Kérlek, te nyisd meg a szíveinket, és add, hogy a te tápláló igéd bennünk megfogadjon, és valóban elvezessen az örök életre. Kérlek, te áld meg ezt a mai alkalmat a te szent lelkeddel. Amen.
Yeah.
keresztény testvéreim, a mai alkalommal Istennek igéjét János evangéliuma szerint a 21. fejezetből, az első 17 versből olvasom. Istennek igéje János írása szerinti Szent Evangélium 21. fejezetében, az első 17 versben van megírva, ha valaki hozta a saját Bibliáját, nyugodtan keresse ki velem együtt. Eképpen szól hozzánk Istennek igéje. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tiberiás tengerénél, megjelentette pedig eképpen. Együtt valának Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátanael a Galilea Kánából való, és az Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondta nekik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondának neki, elmegyünk mi is te veled. Elmenjenek, és azonnal a hajóba szállának, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledék, megáll a Jézus a parton. A tanítványok azonban nem ismerték meg őt, hogy Jézus van ott. Mondta azért nékik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Feleljenek néki, nincsen. Ő pedig mondta nekik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szóla azért az a tanítvány, akit Jézus szeret vala Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallja vala, hogy ott van az Úr, magára bevé az ingért, mert mezőtelen vala, és beveti magát a tengerbe. A többi tanítványok, mikor többi tanítványok pedig a hajón mennének, mert nem valanak messze a parttól, hanem mint egy 200 sinnyire, és vonzták vala a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondta nekik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszáll a Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, amely telve volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi vala, nem szakadozik vala a háló. Mondta nekik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem meri vala megkérdezni tőle, hogy ki vagy te, mivel hogy tudják, hogy ő az Úr. Oda méne azért Jézus, és vevi a kenyeret, és adá nekik, és hasonlóképpen a halakat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból. Mikor aztán megebédelének, mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Mondta neki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Mondta neki ismét másodszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Mondta neki, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki, őrizd az én juhaimat. Mondta neki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszomorodik Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki, szeretsz-e engem? És azt mondta, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Kedves testvéreim, ha egy játékra hívnám a kedves gyülekezetet, és azt kérdezném, hogy kitalálja ki, hogy ki a legkakaskodóbb tanítvány, azt hiszem mindenki rögtön tudná mondani, hogy Péter. Ha azt kérdezném, hogy ki a legnagyszájúbb közülük, valószínű ez megint Péter lenne. Melyik a leghirtelenebb, a leghabribb a tanítványok közül? A válasz megint Péter. Pétert nem kell igazából bemutatnunk a gyülekezet közösségének, hiszen egy nagyon érdekes figura, akivel elég sokszor találkozunk az Új Szövetség lapjain. Ugye láttuk azt, és hallottuk az előbb a keresztelési prédikációból, hogy Jézusnak a szemlélete az egy mennyei irányultságú szemlélet. Na most azt sem kell igazán kifejtenem, hogy a Péteri az nem feltétlenül volt mindig az. Ez a történet és az a folyamat, ami Jézus átviszi a tanítványait, beleértve ezt a történetet is, a hitnek útja, a hitre jutásnak az útja, az tulajdonképpen nem más, mint egy olyan folyamat, amelyben Jézus megtanítja a tanítványait, akiket annyira szeret, akiket felkészít az ige továbbadására, hogy hogyan fordítsák a tekintetüket a világból a menny felé. És úgy érzem, hogy ez egy olyan dolog, amit minden tanítványnak akár Péternek hívják és a halászháló mellől hívja el az Úr, akár pedig itt él ebben a közösségben, a 21. században, aki tanítványnak kívánja vallani magát, meg kell tanulnia azt, hogy hogyan fordítsa tekintetét a menny felé, az Úr Jézus felé. Péter egyéniségét ugye említettem, hogy nem szükséges senkinek talán bemutatni. Egy nagyon furcsa figura, egy nagyon összetett figura. Hogyha a hupikék, törpikék nyelvén szeretném szólni, akkor tulajdonképpen okoska, törpapa, törperős és dulipuli egyben. Ez Péter apostol. Minden ott van benne, amit el lehet képzelni. És őszintén szóval meg is mutatja ezeket az ő kis szép ellenvonásait. Ugye ismerjük a történetet, amikor minden gondolkodás nélkül a vihar kellős közepén kiszáll a hajóból és elindul Jézus felé. Mai napig nem értem, hogy miért nem a csendes kikötőben próbálta ezt ki. Neki a vihar az jobban tetszett. Tehát a vihar kellős közepén azt mondta, hogy én szeretnék oda menni az Úrhoz. És elindul az Úrhoz, és amikor sikerül neki, akkor valamilyen formában elterik azzal a hittel, azzal az öntelt hittel, talán nekem ez csak sikerült, és abban a pillanatban süllyed, mint egy kő. Nem sokkal később, a Máté 16-ban ugye hitből, lángolásból, fakadó hitvallással megmondja, hogy te vagy az Úr Jézus Krisztus, az élő Istennek fia, és alig pár perccel később Jézusnak rendre kell utasítania, miért? Mert megint csak a földiségben gondolkodik, és nem látja meg, hogy mi az Isten terve. Vele is, meg úgy általában a tanítványokkal, és azt mondja neki az Úr, távozz tőlem, Sátán. Megint a magasból a mélységbe zuhan azonnal. Aztán ott van ugye az elárultatás éjszakája, amikor kardját kivonja, és neki rohan a korának legkomolyabb hadseregét képviselő római katonáknak. Tessék ezt a képet elképzelni. Egy ekkora kis karddal, amit a hónaja alatt szorongat egyébként, neki rohan a római katonáknak, a képzett harcosoknak egy halászember. Az életét készül feláldozni Jézusért. És pár órával később a főpap udvarában szolgákkal szemben megtagadja Jézust. Itt a katonákkal háborúzik, ott meg a szolgáknak nem meri bevallani, hogy igen, ismerem őt. Milyen magasság és milyen mélység. Az érdekes az, hogy tetszik, nem tetszik, saját magamat látom benne. A saját magam hitéletét látom benne. Hogy egyik percben hegyeket tudnék mozgatni az Úrért és az Úrral, a másik percben pedig ott vergődök a saját hitetlenségem és kétségeimnek a kellős közepén. Az egyik percben azt érzem, hogy tényleg vízen járok, és szaladok az Úrral, és csodák történnek az életemben, a másik percben pedig süllyedek a saját hitetlenségemnek tengerébe. Ki az közöttünk, aki nem szokta ezt megélni? Ki az, akinek a hitében nincsenek ilyen színuszgörbék le és fel, magasság és mélység? És sokszor úgy tűnik, és ez az ijesztő az egészben, hogy mintha abban a percben, amikor az Úr Jézussal vagyunk, és fogja a kezünket, akkor minden sikerül, és amikor magunkra maradunk, akkor valamilyen formában semmi nem sikerül. Tehát ha ott az Úr, akkor minden jó, ha nincs ott az Úr, akkor minden rossz. Na most nem lehet az, hogy folyton dadozgasson bennünket az Úr Jézus Krisztus, hát föl kell nőni, ugye erről beszéltünk a keresztelés során is. Mi itt a probléma? Miért nem működik ez akkor is, amikor esetleg az Úr a táborból figyel bennünket, vagy már elküld bennünket, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká másokat? Ezt szeretném a mai napon egy picit megnézni, mindannyian ezt megértsük. Hol van a hiba? Az egész története Péternek onnan kezdődik, hogy András az ő testvére megtér. Ez is egy érdekes kép. Ugye András keresztelő János tanítványa. És amikor János prédikál ott a Jordán folyónál, és megtörténik Jézus megkeresztelése, meghallatszik az atyának a hangja, amint kijelenti, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és látják a galambot alászállani, András ott van, és megüti a fülét valami. Van egy élménye. Na most nem szeretném, hogy félreértsük ezt a dolgot. Nem az élmény az, ami itt a nagyon fontos, hanem az, hogy az élménnyel mit kezd az ember, és hogyan indul el ennek mentén az Isten megkeresésére és megismerésére. Nagyon sokan voltak még ott a Jordán vizénél. Nagyon sokan hallhatták ugyanazt, amit András. De András volt az egyik, aki azt mondta, hát ez nem egy szopványos dolog, nézzünk már utána ennek. A kérdésünk az, hogy vajon van-e egy ilyen élmény, ami bennünket elindít? Meg tudjuk-e fogalmazni ezt a találkozást az Istennel, ami elindít arra, hogy megkeressük, megismerjük jobban az Istent? Én nagyon sokszor szembe találom magam ezzel, nem ismerem ezt a gyülekezetet, hogyha rosszat mondok, vagy valami furcsát mondok, elnézést kérek, én a sajátjaimról beszélek kint. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy ott ülnek a Jordán mentén 30 éven keresztül, vagy 40 éven keresztül, azaz jelképesen a Jordán mentén, a templom padjaiban. És hallgatják az igét, és hallgatják a kijelentést, és látják leszállani a galambot, és látnak mindent, amit az összes többi, de nincs bennük az andrási indulat. Nincs bennük az, hogy Itt valamit szólt az Úr, meg kéne néznem, hogy miről is van itt szó. Meg kéne őt ismernem jobban. Azaz a vallásosságnak a hagyományos megrögzösségéből elinduljak a hitnek, az élő hitnek az útja felé, ahol nem csak hallani lehet az Istent, nem csak látni lehet az ő dolgait, hanem találkozni lehet vele személyesen. Tanítványává lehet lenni. Ez történik, amikor András elindul. És aztán beszél Péternek róla, és azt mondja Péternek, gyere csak velem, megmutatom neked a messiást. Oda mennek, és Péterre ránéz az Úr Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy hallod-e, te Kéfás leszel. Te szikla leszel. Na most őszintén szólva, sok minden nem történik ezután egy pár hétig, vagy majdnem, hogy két hónapig, de amikor valakinek azt mondja egy olyan egyéniség, mint Jézus, akiből árad az erő, hogy te főnök leszel, hát ezt az ember nem szokta elfelejteni. Ha valakinek egy ilyet ígérnek, hogy kedves testvérem, én magát, vagy önt, vagy bárhogy mondja, főnökké teszem ebben a közösségben, az egy nagyon kellemes jó érzés, és az ember várja, hogy mikor lesz az előléptetés. Na most Péternek is azt mondja az Úr Jézus, te kőszikla leszel. Hogy mikor és hogy, az egy másik kérdés, de ezt Péter biztos nem felejti el. Hetekig semmi nem történik. És egyik alkalommal megjelenik Jézus megint a tópartján, tengerpartján, kinek hogy nevezi, és kiválaszt egy hajó történetesen Péterét, amelyből elkezd prédikálni. Volt ott 100 másik hajó. Most miért pont a Péterét? Szerintem ezzel is utalni akarta arra, hogy én nem felejtettem el, amit ígértem neked. És azt mondom, hogy elkezdődik közöttünk valami. És kiválasztja Pétert, és annak a hajójáról prédikál, annak a Péternek a hajójáról, aki éppen akkor teljesen lógó orral néz ki a fejéből, mert egész éjjel kint volt halászni, és semmit nem fogott. Mondhatnánk, hogy milyen kedves ez a Jézus. Látja Péternek a nyomorúságát, látja a rossz napját, és segíteni akar neki. Ez is benne van. Prédikál a hajóból, és aztán azt mondja, tudod mit, Péter, menjünk be is. És menjünk kihalászni. És kimennek halászni, és mindenki tudja a történetet. Ugye mi történik? Hatalmas halfogás, nem bírják kihúzni, még egy hajót kell hívni, ott vonszolják ki a rengeteg halat, és útközben Péternek a fejében valami történik. Azt olvassuk, ha valaki majd előveszi a Bibliáját, Lukács 5-ben visszalapoz, amikor kiérnek a partra, Lukács, Péter, róla beszélünk, ugye? Péter leborul Jézus lábai elé, és azt mondja, követlek téged. Nem ezekkel a szavakkal. Ott hagy mindent. Életének legnagyobb fogását. Én nem hiszem, hogy Péter valaha fogott ekkorát, mint azon a napon. És amikor ez a fogás megtörténik Jézus segítségével, és elkezdnek kihajózni, az alatt a pár mérföld, vagy pár kilométer alatt, amíg kimennek a partig, Péterben megfogalmazódik az, hogy nem érdekes, hogy mekkorát fogtam. Nem érdekes, hogy mekkora vagyonom van, mekkora sikerem van a mai napon. Én itt találkoztam az Úrral. És ez fontosabb mindennél. És ott hagyja az egész fogást, az élete legnagyobb fogását. Drága testvéreim, vannak ilyen alkalmak az életünkben, amikor meg kell tanuljuk otthagyni a nagy dolgainkat. Amikor meg kell tanuljuk észrevenni azt, hogy itt találkoztunk az Úrral. És az Úrral való találkozás az fontosabb, mint az, hogy mekkorát fogunk az életünkben. Ezt úgy hívnám, hogy tanítványi pillanat. Tanítványá válás pillanat, amikor felismerem, hogy az Úr jelenlétében állok. Térdre borulok, és nem számít semmi más. Megtörtént ez az életemben. Megtörtént ez a pillanat az életemben, amikor képes vagyok arra, hogy megrázó módon hátrahagyjak mindent, ha kell. Ha kell. És engedelmeskedjek az Úr szavának, kövess engem. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez a követés ez hibátlan lesz, és törésmentes. Ugye ezt látjuk Péter történetéből. Neki is megvoltak a mélypontjai, mint mindannyiunknak. Nagy sütörtök, nagy péntek. Láttuk, az előbb beszéltünk róla. El tudom képzelni őt, aki ott hagyja élete legnagyobb fogását, felnézni a távolból a keresztre. Mert nem volt közel, nem ment közel, de hogy ment? Egyedül János volt az, aki tulajdonképpen végig ott kísért a dolgokat. Ő az egész tagadás után ugye kicsit elbújt a város falai között, és gondolkodott, gondolom. El tudom képzelni Pétert, ahogy fölnézi távolból a kereszten haldokló és meghaló Jézus Krisztusra, és azt mondja magában, hát ennyi volt? Ezért hagytam ott az életem legnagyobb fogását. Érdemes volt? Mi lesz most? Hogyan tovább? Ugye sokszor ez bennünk is ott van, amikor elkötelezzük magunkat az Úr Jézusnak, és feltesszük a kérdést magunkban, hát hol a segítség? Mi van akkor, amikor nem gyógyulnak meg a betegeink? nem hallgattatnak meg az imáink, nem áll helyre az életünk. Amikor nemhogy keresztényként minden jól menne, hanem is sokkal inkább fejre áll az egész életünk. Felfordul körülöttünk minden. Ott lóg a hitünk, a reménységünk egy kereszten. És elkezdünk kételkedni, vajon most mi lesz, hogyan tovább, mi történik. Milyen jó, hogy Jézus feltámad. Milyen jó, hogy meglátogatja őket. Pétert is meglátogatja. És milyen furcsa, hogy az az első pillanati lelkesedés, amelyik a feltámadás után érezhető a tanítványok közösségén, valamilyen szinten még az is képes kihalványodni és kifakulni. És amikor ez a történet játszódik, ahol most tartunk, tulajdonképpen azt tapasztaljuk, hogy Péterékben még mindig inog valamilyen hitetlenség, elég erősen. Ugye már találkoztak többször a feltámadt Jézussal, többször is, mint háromszor, csak a János evangéliumában ez a harmadik azért van így megfogalmazva. Találkoztak a föltámadt Úr Jézus Krisztussal, és ugye Jézus azt mondta, hogy előttetek megyek el majd Galileába. Ami azt jelenti, hogy ő előttük jár, és ők nekik meg majd követni kéne az Úr Jézus. És ők is szépen lemennek Galileába, és amikor megérkeznek, ezt a részt nagyon nem értem, megmondom őszintén. Ha megérkeznek Galileába, ahányan vannak, nincs is ott igazából még ekkor mindegyik. De ugye az Úr már mondott egy pár dolgot nekik, amit általában be is tartott. Ha ő azt mondja, hogy én előttetek megyek Galileába, az azt jelenti az én számításom szerint, hogy amikor én megérkezek, neki már valahol ott kell lennie. Még ha nem is látom, ugye? Ez logikus lenne. Mert az Úr azt mondta, hogy ott lesz előttem Galileába. Megérkezik Péter és a kis csapata, és lehet, hogy keresnék, hogy hol van Jézus, azt mondja Péter, nagy okos, ugye? Én elmegyek halászni. Mondjuk, én lehet, hogy most ne értsen senki félre, nem akarom magamat különbíteni, de mondjuk egy keresztény ember, mondjuk aki már elhiszi az Úr Jézus szavát, az esetleg leül imádkozni. Vagy esetleg asztalt terít, hogyha az Úr mégis be akar jönni, akkor legyen hova leüljön vacsorázni. Vagy készül arra, ugye Jézus azt mondta, hogy előttem megy Galileába, akkor már itt kell legyen valahol, bármikor beléphet a házba. Most miért megyek én el halászni? Itt valami nem stimmel. Itt arról van szó, hogy Péter saját magában már nem bízott. Péter feladta. Ő amikor rádöbbent arra, hogy milyen csúnyán megbántotta az Urat a tagadásaival, ő azt mondta, hogy én nem vagyok többé vezető. Én megyek, csinálom azt, ami eddig nekem bevált. Lehet, hogy sokszor nem. Lehet, hogy sokszor kudarcot vallottam, de ezt legalább tudom, ezt legalább ismerem. A régi rossz kerékvágásban, mert azt legalább tudom, hogy merre tart. Hányszor választok mi is ezt? Csináljuk a megszokott régi rossz dolgainkat, mert azt tudjuk, hogy milyen. Közben az Úr előttünk jár. És arra kíváncsi, hogy merünk-e utána indulni, merünk-e őt megkeresni és megtalálni. És milyen érdekes, olyan szép ez a rész, amikor kifejti az ige, hogy Péter kimegy halászni, vele mennek a többiek, érdekes ez is, hogy a többiek látják benne a vezetőt, továbbra is követik, azt akarják csinálni, amit ő nem látja saját magában, bizonytalan. Kimennek mind a tengerre más csinálni, mint amit kéne. És ott a szép ige, fogtak pedig egy nagy semmit. Általában ez szokott történni, amikor az ember nem azt csinálja, amit az Úristen mond neki, akkor ne csodálkozzon azon, hogy fog egy nagy semmit. Vagy legalább olyasmit fog, ami valaminek néz ki, ugye tudjuk az igéből, hogy néhány út szépnek és jónak és kellemesnek néz ki, de a halálba visz. Evel találkozik Péter. Ahelyett, hogy várnám az Urat, ahelyett, hogy neki készíteném a helyet, én kimegyek a régi életemnek a butaságait tovább hajszolni, és csodálkozom, hogy nem fogok semmit. És milyen jó, hogy Jézus megint megkeresi őket. Hányszor és hányszor megkeresi Jézus őket, hányszor és hányszor megkeresett engem, és téged, és téged, és téged, és meg is fog még, mondjuk ez egy másik prédikációra, hogy ebben nem szabad visszaélni. És abban a pillanatban, amikor Jézus megszólítja őket, Károli egy picit érdekesen fogalmaz, ugye nagyon szereti ezeket a tanítványokat, és nem akar úgy fordítani, hogy esetleg bántsa őket. Az eredeti szöveg szerint nem arról van szó, hogy itt meg van fogalmazva, hogy van-e valami ennivalótok, hanem az eredeti görög szöveg azt kérdezi, hogy ugye, hogy nincs semmi ennivalótok. Jézus kegyetlenül rákérdez. Ugye felismered, hogy megint nem fogtál semmit? Ugye észreveszed, hogy nélkülem nem mentek semmire? Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. A kérdés, amit Jézus feltesz nekik és nekünk, az nem kevesebb, mint az, hogy beismerjem, hogy mire jutottam az Úr Jézus nélkül. Mire jutottam nélküle az életemben. És amikor Péter és a többiek kimondják, nincs semmim, akkor odahívja őket. És Péter megint csinál egy érdekes figurát, amikor más levet küzdik vízbe, ugrásra ő felöltözik, ugye pont az ellenkezőjét csinálja, de ebben is ki akarja fejezni azt, hogy ő valamilyen szinten takarja az ő régi lényét. És nem akar megállni az Úr előtt úgy mesztelenül, mintha az Úr nem látna hát rajta és rajtam és mindannyiunkon. És megállott előtte csuromvizes ruhába, és látja az előkészített vacsorát. És amit itt látunk ebben a képben, ez tulajdonképpen nem kimondva, de jelképesen ugyanaz, ami itt a keresztségben felolvasva megtörtént. Jézus meghívja őket, és azt mondja, én veletek leszek minden napon a világ végezeteig. Én hozom a tüzet. Én hozom a lángot. Én hozom az alapokat. Ti hozzátok a tieteket, amit az én segítségemmel kaptatok, és ezzel tápláljátok a többieket. Lakjatok jól, tápláljatok. Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket. És itt jön be a képbe az, amikor odafordul Péterhez, és azt mondja, hogy te szeretsz engem. Mert ezt olyan elkötelezett szeretet nélkül, amilyet Jézus elvár az ő tanítványaitól, nagyon nehéz elvégezni. És mégis érdekes ez az ige, mert itt megint a göröggel kell egy picit játszanunk, ugye, mert az görögben több kifejezésünk van a szeretetre. Most nem fogom minden egyet elmagyarázni. De itt kettővel találkozunk. Az egyik az agapé, a másik a fileó. Az agapé az a feltétel nélküli szeretet, amivel Jézus szeret bennünket, és ő úgy kérdezi az első két alkalommal Pétert, szeretsz-e engem agapé szeretettel jobban, mint ezeket a többieket, vagy bármi mást ebben a világban? És Péter visszaszól, hogy hát igen, Uram, szeretlek fileó szeretettel, ami a baráti szeretet, ami egy mély dolog lehet, de nem teljes feltétel nélküli. És Jézus megint megkérdezi, szeretsz-e engem agapé szeretet? Nem, Uram, én csak fileó szeretettel szeretlek. És sokan azt mondják erre, hogy Péter, milyen csúnya dolog, hogy nem mondtad azt, hogy te szereted az Urat agapé szeretettel. Drága testvéreim, ez a pillanat tulajdonképpen talán Péternek az első őszinte bűnvallása. Az első olyan pillanat, amikor alázatos. És azt mondja, Uram, hogy várod el tőlem azt, hogy én kimondjam, hogy agapéval szeretlek, amikor nem láttad, mit csináltam? Nem emlékszel, hogy megtagadtalak? Hogy mondjam én azt ki, hogy én szeretlek? Én hazudnék neked. És milyen kegyelem van ebben, amikor Jézus harmadszor megkérdezi tőle, hogy szeretsz engem? Akkor mit gondoltok, melyik szót használja? Fileó szeretettel szeretsz engem. Nekem már az is elég. Én már azt is tudom használni. Ha te azzal a szeretettel, ami benned van, azzal a szikrával, ami már benned van, elkötelezed magad nekem, elindulsz felém, és nem csak rám nézel, és aztán mész a saját feje után, nem csak oda jössz, ahova hívtalak, és közben kimész halászni, ahelyett, hogy előkészítenéd nekem a helyet, hanem tényleg elkezdesz követni, odafigyelsz arra, amit mondok neked. Én ezt tudom használni. És azon a ponton, ezt már nem olvastam fel, mert nagyon hosszú lett volna, Péter visszanéz maga mögé, ahol kullog valaki mögötte. Ott kullog mögötte János, aki az egyetlen tanítvány volt, mondtam, aki végül is ott maradt a keresztnél is. És ő neki egy tüske volt a hátában János, mert a szeretett tanítvány, ugye, aki végigcsinálta az egészet, amit ő nem. És azt kérdezi Jézustól, és vele mi van? Miért nem ő? Miért nem ő lesz a főnök? Most végül is ő az, aki hűséges volt hozzád, és akkor mégis engem piszkálsz. Jézus erre azt mondja neki, te csak magaddal törődj. Ne törődj azzal, hogy Jánossal mi van, vagy Andrással, vagy az összes többivel. Te kövess engem. És az utolsó szó, ami János evangéliumában ember felé elhangzik, Jézus szájából, amivel elköszön úgymond Jézus Krisztus az ő későbbi vezető tanítványától, mint olyan Pétertől, az tulajdonképpen nagyon-nagyon röviden szárazon három szó. Si, moi, akolutei. Te, én, köves. Ilyen egyszerűen. Te, én, köves. Semmi mással ne törődj, csak azzal, hogy a te szemed ne térjen le erről a mennyei fókuszról. Így indítja el Jézus a tanítványait a szolgálatra, bennünket is, mindegy, hogy hol élünk ebben a világban. Mindannyiunknak másfajta lelki, szellemi kincseket, ajándékokat ad, és nagyon nagy hiba, amikor elkezdjük nézni a másiknak mi van. Péternek is megmondta, nekünk is megmondja, mindannyiunknak megmondja, mi magunkért vagyunk felelősek, hogy kövessük őt. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Hallottuk ma többször is. Segítse ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet, a szülőket, a keresztülőket, a lelkipásztort, az egész presbitériumot az Isten abban, hogy ebben a kissé felfordult és zavaros világban legyünk képesek minél több tanítványt az Úr számára biztosítani és kinevelni, kitanítani. Értek, ezért imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg a mi fohászunkat, amikor a tanítványá tétel szolgálatában mi azt kérjük tőled, hogy először minket magunkat tégy tanítványá. Hát, hogy kövessünk téged, ne csak menjünk feléd. Hát, hogy ne a közeledben legyünk, hanem a tanítványaid legyünk. Segíts bennünket abban, hogy felkiáltsunk hozzád, Uram, nincs nálad nélkül semmink. Hiába ragaszkodunk bármihez. Üres a kezünk, üres a lelkünk, üres az életünk, ha nem belőled táplálkozunk. Most elcsendesedünk egy picit, és ebben a csendességben ismét hozzád szólunk. Mindenki a saját személyes imáját viszi eléd. Kérlek, Atyám, hallgass meg bennünket. Felelj a mi kéréseinkre, kérdéseinkre és kételjeinkre. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nem követtünk, csak cammogtunk vagy kullogtunk utánad. Bocsáss meg, hogyha mások hitét néztük, ahelyett, hogy a magunkéval törődtünk volna. Áld meg, Uram, ezt a gyülekezetet, az egész közösséget. Jézus Krisztus nevében. Amen. Kegyelmes Isten, hallgassa meg mindannyiunk szívének fohászát. Az Úr Jézustól tanult imával könyörögjünk most együtt hozzá. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Zavarban vagyok most, hogy kiálltam ide elétek. Egy könyvet tartok a kezemben, és sokszor elpróbáltam, elgondolkodtam, hogy mit mondjak nektek. Ez a könyv, itt a címe talán látszik messziről is, Etika az a címe, ez az egyik tankönyvem a teológián. Sokan nagyon várták a megjelenését, a tanárunk például, mert eddig csak egy rövid kivonat volt ebből a könyvből, és nem igazán tudta, hogy miből vizsgáztasson minket, nem volt elég anyag, amiből számon kérhet. És ráadásul egy olyan tantárgy, ami nagyon félelmetes a hallgatók számára, és én még nem is jutottam el odáig. Azonban a szobatársam a kollégiumban, ő eljutott eddig a tantárgyig, megvette ezt a könyvet, hogy tanuljon belőle, és amit szeretnék elmondani, az az, hogy megvette, és mondta, hogy vegyem meg én is, mert nagyon jó. Neki is kellett egy második példányt vennie, mert megmutatta a nagymamájának, hogy mit vett. És azt hiszem, úgy vagyunk az egyetemi tankönyvekkel, úgy vagyunk a teológiai irodalommal is, hogy hát ez azoknak a tudósoknak való. De ő odaadta a nagymamájának, hogy nézze meg, hogy mit vásárolt, amiből majd vizsgáznia kell, és nem kapta vissza a nagymamájától. Mert vannak olyan könyvek is, ezek között a nehéznek tűnő irodalmak között, amik táplálékot jelenthetnek mindannyiunknak. Ez a nagymama is, találkoztam vele, mondta a szobatársam, hogy látogassam meg a fél év végén, mármint őt, és elvitt a nagymamájához is. Tulajdonképpen ezért vagyok zavarban, mert azt a hitet, azt, amit ott ebben az asszonyban láttam, és amit már az előbb arról hallottunk, hogy nem más hitével foglalkozunk, hanem a sajátunkkal, de az ő hite az példaértékű volt számomra is, és nagyon jó volt látni, hogy egy olyan könyvből, ami talán nehéz eledelnek és száraz tudománynak tűnik, jó vastag is, mégis kaphatunk táplálékot mindannyian. Hogyha csak az unokánk teológus, vagy hogyha nem teológus az unokánk sem, akkor is lehet, hogy némely száraznak tűnő és vaskos könyv, amit nagy tudósok írtak, nekünk is eledelül szolgálhat, lelki eledelül. És ezért tulajdonképpen azért jöttem ki ide, hogy bátorítsalak benneteket, hogyha ezzel a könyvvel esetleg találkoztok, és megtetszik mondjuk a borító alapján, akkor nyugodtan megvásárolhatjátok a címe ellenére és a vastagsága ellenére, mert volt már olyan testvéretek, aki kapott belőle ajándékot, vagy tehát tudott vele táplálkozni, tudott belőle meríteni. És az a címe, hogy Etika. Dietrich Bonhoeffer nevű német teológus írta 1941-ben. Ebből a két dologból sejtetitek, hogy ez a kérdés neki egy valóban megélt kérdés volt, hogy hogyan cselekedhet abban a nehéz időben etikusan. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy akár ezt, akár más, esetleg száraznak tűnő olvasmányt is bátran vegyetek a kezetekbe, és lehet, hogy olyasmit találtok benne, amit nem gondoltatok volna korábban. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Isten tiszteletünk végéhez közeledve szeretnék még egyszer köszönetet mondani az ige hirdetés szolgálatáért Jakabfi Zsolt lelkipásztor testvérünknek, és valamit szerettünk volna azért mi is így átadni abból a lelkületből, hitvilágból, gyülekezeti alkalomból, Isten tiszteletből, amit mi itt élünk, és azt hiszem, hogy nyilván egy dolog bizonyára összeköti az összes gyülekezetet, akár a tengeren túl van, akár errefele itt mifelénk, hogy az Isten ígéről akarunk hallani, arról akarunk bizonságot tenni. Köszönjük, hogy ezt a szolgálatot elvállaltad itt közöttünk, és az Isten áldását kívánjuk életedre, feleséged életére, gyermekeid, 5 gyermekével. Nem mind tudott elérkezni ide, de 2 nagyobban, meg egy nagymamával dicsekedhet, úgyhogy köszöntöm őket is szeretettel, és természetesen bármikor, amikor erre visz utatok, akkor szívesen látunk benneteket. Azt nem tudom megígérni, hogy mi megyünk, de hát esetleg egy... Ha arra járunk, benézünk mi is. Köszönöm szépen mindazoknak, akik előkészítették az istentiszteletet, akár zenei részben, akár abban a folytatásban, amiben együtt még tovább lehetünk. Ilyenkor mindig felhívom a figyelmet, hogy az istentisztelet után egy szerény szeretett vendégségre együtt maradhatunk itt az utca túloldalán, a gyülekezeti termünkben. Mindenkit szeretettel várunk, kis hideg teára, egy-két szendvicsre, egy jó beszélgetésre. Akik úgy gondolják, azokat szívesen látjuk. Szeretném hirdetni, hogy holnap este, ezt azért szoktam kiemelni, mert csak havi rendszerességű bibliaóránk, a dolgozó bibliaóráját megtartjuk. Tudom, hogy nyári szünet van, meg sokan már pihennek, de aki véletlenül holnap dolgozik, de ha nem dolgozik, és úgy is van kedve, úgy is eljöhet, este 7 órakor tartjuk szintén a gyülekezeti házunkban. Most közösen fennállva fogjuk Isten áldását fogadni, és utána a nem a megszokott énekkel, hanem egy másik áldás énekkel fogjuk ezt megerősíteni mindannyiunk számára. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Thank you.